Négy keréken. Autós magazin műsor. Aki navigál, Nyírő László. A Négy keréken autós magazin műsor támogatja a Szeibiko Autószervíz. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Sok szeretettel köszöntöm a Lanzs Rádió hallgatóit. Nyírő László vagyok, és ismét csütörtök, ismét Négy keréken című műsorunkat halljátok. Akik interneten keresztül hallgatnak bennünket, azok a www.lanzsradio.hu oldalon keresztül ezt megtehetik, illetve okostelefonon szintén hallhatóak vagyunk a TuneIn alkalmazás segítségével, ez megoldható könnyen. Látni jelenleg nem lehet bennünket, úgy nézem, hogy ez a technika manapság kimaradt, viszont műsorunkhoz hozzá lehet szólni Facebookon, a Lanzsradio fanpage-en keresztül várjuk hozzászólásaitokat, kérdéseiteket, illetve SMS-en szintén elérhetőek vagyunk a 0630 360 56 09-es telefonszámon. Ez már csak azért is érdekes, mert a mai műsorunkat a hozzánk beérkezett különböző kérdésekből állítottam össze, és ma egész nap ezekkel fogunk foglalkozni, hogy ki mit érdekel itt. Mi érdekel abból azokból a témakörökből, amikről eddig szó volt. Itt a Lanzs Rádióban négy keréken. Rögtön folytatjuk tovább. I've been thinking about what you have done to me. The damage is much deeper than you'll ever see. You hit me like a hammer to my head now. I wonder where you pushed or where you led. Oh, why did you do it? Why did you do that thing to me? Yeah, why did you do it? Why do that thing to me? The only one who knows the truth, man, that's him, me and you. They listen to the things I say. They listen and they hear more every day. But I know they never understand it, because it was no accident, you planned it. Well, why did you do it? Why did you do that thing to me? Oh. Why did you do it? Why did you do that thing to me? The only one who knows the truth, man, that's him, me and you. One, two.
Négy keréken. Támogatja a Seibiko Autószerviz.
Még egyszer üdvözlök mindenkit itt a Lanzs Rádióban, Négy keréken című műsorunkban. Ma az eddig mostanában hozzánk beérkezett kérdésekre fogok válaszolni, illetve ezeknek a kérdéseknek a témaköreit fogjuk egy picit boncolgatni. Nagyon érdekes, mert rendkívül összetett a paletta, nagyon sokféle témakörben kerestetek meg bennünket, hogy szeretnétek esetleg hallani választ néhány kérdésre. Direkt nem is csoportosítottam, és nem is rendeztem össze őket, hogy témánként összeálljon az egész, inkább vegyesen fogunk ugrálni oda-vissza a dolgokban, hiszen így azért valamivel érdekesebb, és egy kicsikét, ha szertálkodunk, a színesebbé válik ez az egész dolog, tehát nem ragadunk le egy-egy témánál, hanem össze-vissza sorba, ahogy jöttek a kérdések, olyan formában beszélünk róluk. Na nem is húzom tovább az időt. Az egyik legfontosabb kérdés én szerintem az autózásnál, és bár laikusok döntő többségében meglehetősen felületes ismeretséggel rendelkeznek ezügyben, de a múltkori utolsó témáknak a folytatásaként ugye jött a kérdés, hogy az autóban az olajnyomás, az autó motorjában az olajnyomás hogyan változik. Ezt egy olyan kérdező tette fel ezt a kérdést, akinek az autójában van olajnyomás mérő óra, de nincs igazából teljesen képbe azzal, hogy tulajdonképpen amit az mutat, az mikor jó, mikor nem jó, illetve egyáltalán mit kell ezen nézni, mit kell ezzel, ebből mit lehet leolvasni egy ilyen olajnyomás mérőnek a képéből. Nos, a következő, nagyon-nagyon röviden és tömören még egyszer beszéljünk arról, hogy ez az olajnyomás ez egyáltalán mit jelent. Ugye az autónknak minden, a motorunknak pontosan így mondom, a motorunknak minden egyes forgómozgó alkatrészének szüksége van kenésre. Ezt a kenést a benne elhelyezett kenőolaj fogja megadni, de ahhoz, hogy ez a kenőolaj a megfelelő helyre eljusson, ahhoz egy szivattyú, egy olajszivattyú nevezetű, vagy pórias nevén olajpumpa nevezető alkatrész, ezt az olajat elkezdi nyomni fölfelé, és a motor minden egyes zegébe, zugába, különböző járatokon keresztül eljutatni. Amit tudni kell, hogy van egy olajteknő, alias Carter nevezetű alkatrészünk az olajnak az aljába, vagy a olajnak, a motornak az aljába, ami tárolja a szükséges olajmennyiséget. Ebből az olajmennyiségből szívja az olajpump egy szívócsövön keresztül föl az olajat, és utána nagy nyomásúvá alakítván szórja szét a motoron belül. Ami a lényeg, ugye mindenki ismeri a kerti locsoló rendszereket, ott is ugye jön nagy nyomással a víz a csövön keresztül, és utána kis lukak vannak a szóró fejeknél, és a kis lukakon keresztül spriccel mindenfelé a víz. Hát itt a motoron belül ugyanez a szisztéma él gyakorlatilag, hogy az olajpumpa által besűrített nagy nyomású olaj mindenhol különböző kis kalib. Az a lényeg az egész dolognak, hogy úgy van kitalálva ez a rendszer, hogy ha mindenhol megfelelő keresztmetszeteken keresztül tud távozni az olaj, akkor a legtávolabbi pontra is kellő mennyiség fog eljutni, és kellő mennyiségű olaj fog forogni a rendszeren belül, és akkor mindenki teljesen jól működik. Na most a lényeg a következő, beindítjuk, hogy a motort mikor hideg minden, tudni kell, hogy az olajnak azért van egy bizonyos sűrűsége, és minél hidegebb az olaj, ez annál nagyobb ez a sűrűség, tehát egy kicsikét össze van állva, beindítjuk a motort, ugye az olajpumpa rögtön elkezdi ezt az olajat pumpálni, és az olajnyomás mérőnk egy horrorisztikus magas nyomás fog mutatni, hiszen ez a nagyon sűrű olaj, ez lassan távozik a különböző réseken és furatokon keresztül, ezért az olajpumpán érezhető visszahatás, az az olajnyomás, ez igen magas lesz, ez akár 6-7 bárakat is elérhet minden további nélkül, és akkor ez a mutató nekünk szépen mutatja, ráadásul magasabb fordulaton forog a motor is, hiszen hideg, a hidegindító rendszer dolgozik. Aztán ahogy a fordulatszám kezd lejjebb esni, illetve ahogy kezd melegedni a motor, és kezd a motor olaj egy picikét hígulni, így szépen lassacskán elkezd az olajnak a hőmérséklete is növekedni, és ezáltal az olajnyomás pedig elkezd csökkenni. A lényeg, amikor teljesen üzemmeleg már a motor, és teljesen rendben van minden, akkor gyakorlatilag az olajnyomás, a motornak az olajnyomás az egy bár alá is lemehet minden további nélkül. 0,7-0,8 környéke az egy jó alapjáratnál egy nagyon kiváló jó olajnyomás, amikor teljesen üzemeleg minden hozzáteszem. És most az általános dolgokról beszélek, tehát nem különleges speciális motorokról, egyebekről. A lényeg a dolognak, amikor az olajnyomás mérőt nézzük, amikor leesik az olajnyomás ez alá a 0,7 bár környéki érték alá, na akkor ott már valami nem stimmel. Ha csak időnként megy le, tehát csak ilyen impulzusszerűen, akkor először is rögtön nézzük meg az olajszintet, ugyanis adott esetben egy alacsony olajszint már is okozhat ilyen problémát. Másik dolog, hogy tartósan alacsonyá válhat az olajnyomás, ugye, hogyha már az olajunk kvázi túlhordott, tehát a megfelelő számára előírt kilométer mennyiségen túlhaladt már, és már olyan szinten felhígult, olyan szinten penetrált, hogy már bizony az alap sűrűségéből is veszített, akkor megint csak esik az olajnyomás mérőnk ezt megint csak mutatja, itt kell kezdeni a dolgot. Hát aztán, hogyha tartósan és keményen esik az olaj, akkor persze nyilvánvaló motoron belül van valami fajta olyan meghibásodás, ahol szökik az olaj, és hát onnantól kezdve sajnos mechanikai eredetű ez a dolog, akkor viszont nincs mese, sajnos motort kell javítani. Tehát ezt nézzük a olajnyomáson, ezt értjük, illetve ezeket az értékeket, ha nézzük, körülbelül ilyen következtetéseket lehet belőle levonni. Most ismét zenélünk egy kanyart, és utána jövünk vissza itt a Lanzson négy keréken.
You let other women make a fool of you. Why don't you do right like some other men do? Get out of here and get me some money. All about. You ain't got no money, they will put you out. Why don't you do right like some other men do? Get out of here and get me some money too.
Keréken. Támogatja a Szeibiko Autószerviz.
És folytassuk tovább mai műsorunkat itt négy keréken a Lanzs Rádióban. Hát természetes, hogy már nem fogjuk tudni tartani ezt az össze-vissza színeskés sorrendet, amire én eredetileg gondoltam, hiszen az olajnyomásról beszéltünk, és aztán azonnal adja magát a dolog, hogy folytassuk tovább egy másik kérdéssel. Egy kedves hölgy hallgatón kérdezte, hogy reggel, amikor indítja a kis autóját, akkor bizony egy elég furcsa kopogó hangot hall, amit aztán utána egy 15-20 másodperc után szépen kezd elhalkulni, és aztán utána már nem is lehet hallani. Mit jelenthet ez? Hát elmondanám, hogyha ez az a hang, amire én gondolok, akkor ez sok jót nem jelent, ugyanis ez a reggeli kopogás, ez általában akkor szokott lenni, ha valóban a motorból jön, hogy ugye nincs még megfelelő olajnyomása a motornak, de már beindult, már megy, nincs megfelelő kenés, ez kopásra és leginkább csapánykopásra szokott általában hajazni egy ilyen jellegű hang. Hát mindenféleképpen mutassuk meg sürgősen szakértőnek ezt a dolgot, ne legyen igazam, de sajnos általában ez a reggeli hideg kopogás, ez így szokott jelentkezni, ez általában be is jön. Aztán egy másik kérdés még ezzel kapcsolatosan, ugye kérdezte szintén egy kedves hallgató, hogy az olajszint ellenőrzést, ő mint teljesen laikus és fogorvos, ő neki már több különböző ismerős mondta, hogy így kell, meg úgy kell, meg amúgy kell, most hogy kell. Tehát tulajdonképpen ő egyáltalán kell-e ezzel foglalkozzon, és hogyha kell, akkor hogyan. Na hát a következő a helyzet. A többsége ugye úgy van megszerkesztve és megcsinálva, hogy azért különösebben nagyon az olajszinttel nem kell foglalkozni. de a lehetőség minden autónál megvan, és az opció, hogy aki akarja, ezt tudja ellenőrizni, és az én privát véleményem az, hogy hát igenis kell ellenőrizni. Már csak azért is kell ellenőrizni, mert az ördög nem alszik, és ha ne agyisten valami meghibásodás miatt elkezd az olaj fogyni a motorból, még időben észre lehet ezt venni, és akkor lehet tenni ellene valamit. Mert amikor már elfogyott és mechanikai károsodások vannak, akkor aztán indulnak a bajok. A következő az álláspont, és illetve a szakszerűség ennek a dolognak, amikor a motor teljesen üzemmeleg, leállítjuk, várunk vele egy 6-8 percet körülbelül, ez idő alatt az olajnak nagy része visszacsorog az olajteknőbe, marad fönt még a motorban természetesen, de arra szükség van, és akkor kihúzzuk a nívópálcát, szépen letörölgetjük tisztán, visszadugjuk, koppanásig, majd ismét kihúzzuk és megnézzük a nívópálcán a jelöléseknél, hogy hol áll az olajszint. Van egy alsó és egy felső nívószint minimum egy olajpálcán. Vannak autók, aminél persze több szintet is jeleznek, hideget, meleget, egyebeket, de mindegyiknél van egy melegüzemi alsó-felső szint. Ezt kell ellenőrizni, hogy itt az olaj milyen magasságban áll. És amennyiben az alsó nívónál vagy annak a környékén van, akkor bizony gondoskodni kell az utánpótlásról, mert onnantól kezdve, hogy az alsó nívót eléri, vagy az alá lecsökken az olajszint, onnantól kezdve komoly mechanikai problémák lehetnek. Ha az alsó nívó fölött van, vagy félig, vagy még a fölött, és akkor boldogan konstatáljuk a helyzetet, és puf, el van intézve. Ez a legkorrektebb módja az olajszint ellenőrzésnek. Én nekem az a meglátásom, hogy 2-3 tankolásonként ajánlatos mindenféleképpen azért ezt megnézni. Nem veszük észre, van egy olajszivárgás, vagy valami, mégiscsak fogyhat az olaj belőle, vagy valami meghibásodott, és csak a baj van. Egy nagyon-nagyon fontos dologra fölhívom a figyelmet, főleg a hölgyek, a hölgy autóstársaknál ez előszeretettel előszokott fordulni. Félreértés ne essék, senkit nem akarok megvádolni, senkit nem akarok becinkelni, de bizony gyakorlati tapasztalat, és szinte minden évben előfordul egyszer-kétszer, hogy segítőkész illetők, majd mi leellenőrizzük az olajszintet címszóval, általában benzinkutaknál, szaladnak és már ellenőrzik is. Ugye mindenki örül neki, vagy legalábbis a többség örül neki, nem kell összekozolja magát, meg nem kell foglalkozni, meg most mivel töröljem, meg egyebek. Jön a kollega, szépen kihúzza a pálcát, visszadugja, megnézés, mutatja, úristen, hát nagyon kevés ebbe az olaj, utána kell tölteni, de nem probléma, már is hozom. Vissza a nívópálca, elmegy, jön, és már úton felénk már nyitja is közben kifel a flakont, és odaér, és már önti is bele, és most minden rendben van, és akkor ez ennyibe került, és mindenki haláli boldog. Majd elmegy az autó egy-két kilométert, aztán kiderül, hogy egy kicsit itt most füst van, ott most aztán kis olajcsöpp van alatta, meg mindenféle ilyen problémák vannak, és akkor kiderül, hogy nyakig van öntve szerencsétlen motor, túl van töltve olajjal mindennel, mert ugye adott esetben itt az alapvető cél az volt, hogy sikerüljön eladni mondjuk egy liter olajat, ezért a nívópálcát, mikor bedugják, akkor nagyon óvatosan, ügyesen szépen a felső karima alá oda teszi az illető az ujját, hogy teljesen ütközésig ne menjen le, majd gyorsan ki is húzza, és persze mit látunk? Hát, hogy a nívópálca alig érte el az olajszintet. Többször találkoztunk már ezzel, mondom még egyszer, nem ez az általában jellemző, megbízhatunk az urakban alapvetően, de azért figyeljünk oda egy picit erre, tehát ne adjuk teljesen kiszolgáltatottnak magunkat, mert bizony sajnos egy liter olaj eladásáért bizony képesek egyesek még ilyen trükkre is, és utána természetesen nyakig öntve a motor olajjal, kinyomja a szimeringet adott esetben, vagy a tömítést, csak a baj van belőle, és a plusz munka van, és a költségek vannak belőle, tehát az olajszint ellenőrzés, ha egymond van rá, próbáljuk meg vagy magunk, vagy egy általunk abszolút megbízhatónak tartott szakértővel ellenőriztetni. No, most nyomjuk tovább megint a zenét, és utána jövünk tovább itt a Lanzson négy keréken.
Fel. Tudod, hogy várnak rád, új dalt forralt benned, aki mindent lát. Szétfolyt, ami rég volt, mostanra senki sem érteni. Egyik sem rejtély már, nyersen versett, már nem dalolhatnál. Nincsen más, csak a hit és a tatsz, a tiéd csak az marad, amit másoknak adsz. Oh-oh-oh. Mindig a fénybe néz, mert szemben soha nem láttál, egy szép emléket, nincs is más, csak egyetlen dal, amit mindenhová hordasz magaddal. Mindig a fénybe néz, de szebbet még soha nem láttál. Az a nyughatatlan szív lobog benned.
Négy keréken támogatja.
Na és folytassuk tovább akkor. Jó kis motorunknak az olajozása, vagy az olajozó rendszerével. Most már leragadtunk ennél a témánál, akkor az ezzel kapcsolatos néhány kérdést még azért elővesszük. Még visszatérve erre a reggeli kopogós motorra, egy átmeneti megoldást javasolnék azért a kedves autós hölgynek, hogy amikor beindítja reggel a motort, akkor lehetőség szerint egy gáz és minden egyebek nélkül hagyjuk egy picikét járni, egy picikét melegedni, hadd törje meg rendesen az olajat az a szegény kis autó, és akkor ezzel egy picikét az életét könnyebbíthetjük. És akkor itt rögtön rá is térek erre a kérdésre, ugye, amit kaptam, hogy hát mennyire kell melegíteni, illetve visszahűteni a motorokat. Most a következőt kell tudni, ezek úgy vannak kitalálva, ezek a motorok gyárilag, hogy amikor beindítjuk, és eltelik az a kritikus 15-20 másodperc, amit mindenki érzékel rajta, hogy összeszedi magát a technika, stabilizálódik a fordulatszám, hogy kisimul egy picikét a dolognak a járása, minden, akkor utána gyakorlatilag akár el is lehet indulni az autóval. Tehát igazából, hogyha egy normális kimért tempóval elindulunk az autóval, akkor abszolút semmiféle kárt nem fogunk okozni, ugyanis gyakorlatilag a hideg üzemi rendszerek dolgoznak, tehát ez akkor be van kalkulálva, hogy mi ezzel a hideg motorral ettől függetlenül elindulhassunk, és mehessen azért a kilométer, ugyanis egy helyben állva melegítgetjük a motort, ez azt jelenti, hogy a kilométer nem megy az autóba, az üzemanyag ugyanakkor fogy, sőt, jobban fogy, mint egyébként, és gyakorlatilag csak az átlag fogyasztásunkat rontjuk vele, illetve lassabban fog fölmelegedni az autó ezáltal, a káros időtartam, a nem annyira üzemszerű időtartam hosszabb lesz a motornál, tehát gyakorlatilag hosszú távon még a kopását is egy picikét, hát kván mondhatnám, elősegítjük a dolognak, de minden esetre nem segítjük. Beindult, szépen összerázottak a dolgok, fészk előttünk egyet, biztonsági övet bekötjük, megnézzük a tükröket, ezt is talán elindulunk. És aztán szépen normális, komotosan, hogyha megyünk, akkor hamarabb fölmelegszik, hamarabb lesz fűtés, hamarabb életre kell az egész rendszer, és aztán nem lesz vele semmi probléma. A másik fele a visszahűtés. A visszahűtés egy nagyon érdekes dolog, igazából itt alapvetően a turbofeltöltős autókról van szó, a feltöltéses motorokat kell és illik mindenféleképpen visszahűteni. Erről volt már külön szó a motorokkal és a tuninggal foglalkozó részeiben, ott ennek a részleteiről nagyon sokat beszéltünk, úgyhogy ezt érdemes lenne visszahallgatni esetleg annak, akit ez érdekel. És akkor ehhez most rögtön csatolnám, hogy a szerbiko.hu weboldalunkon az összes eddigi adás megtekinthető, meghallgatható, letölthető, és akkor ott tematikusan témakör szerint egy-egy szóval jelezve van, hogy milyen témákról volt szabban az adásban, és akkor ott a részleteket lényegesen finomabban lehet meghallgatni. Illetve hát aztán lehet csatolni hozzá, ott is van egy fórum, ott is lehet kérdezni, és természetesen itt a rádióban visszatérünk ott is a megfelelő kérdésekre, hiszen nagyon sok kérdés például onnan származik. Az a kérdés is, amit egyik autóstárs szintén föladott, hogy mi a véleményem az adalékokról, a motorolaj adalékokról. Hát én nekem a motoroldalékokról már részben kifejtettem a véleményemet megint csak a motorokról, amikor beszéltünk, csak nagyon röviden, tömören mondanám, hogy én úgy gondolom, hogy amikor egy mechanika meg van tervezve, és oda kitalálnak mindenféle különböző dolgokat, akkor oda másra nincsen szükség. Az akkor úgy fog működni, hogy azt ígérték tőle, feltehetően jól, hiszen nálunk sokkal okosabb emberek, sokkal több pénzzel és technikai lehetőséget tervezték meg ezeket a szerkezeteket, és akkor ez teljesen jól fog működni. Azzal a oda szükséges üzemanyag, levegő, olaj, vagy egyéb minőséggel, ami oda ki van találva. Na most, amikor oda valami másra van még pluszban szükség, akkor ott már valami nem stimmel. Tehát ott már akkor az eredeti célkitűzés sérült, és az eredeti állapotok sérültek. Úgyhogy én nekem az adalékokkal őszintén szólva kicsikét bajom van. Fémből vannak ezek a motorok, a belső részeik, és ez a fém, ez egy idő után kopik. Na most, amikor egy fém elkopik, akkor az helyett oda valamit betuszkolni, beépíteni, beégetni, bedifundálni, vagy tudom is én milyen megoldásokat mondanak itt nekünk a feltalálók, igazából korrekt módon nem lehet. Már csak azért sem, mert ezeknek az anyagoknak, mint szoktam mondani, hogy nincsen szeme, tehát ha ez tényleg beépül valahova, akkor ez mindenhova beépül, ahova odafér, tehát ő nem fog szelektálni, hogy most a engerfejnél beépülök a szelepfészekbe, de nem épülök be a dugattyűrűhöz, vagy nem épülök be. De hogy is nem, ez mindenhova bekenődik, beépül, ott van, aztán kész. Most nyilvánvalóan nagyon mértékű már a kopás, ahol már elfér ez a cuccot, még adott esetben segíthet is minden további nélkül, na de ahova ez nem kell. Tehát ahol jók a méretek, jók az illesztések, jók az átmenetek, oda ez szintén, hogyha beépül, akkor ott viszont ez már csak káros. Tehát igazából én úgy gondolom, hogy ezekkel az adalékokkal nyilvánvaló, amikor már egy halott motorról beszélünk, vagy egy erősen elkopott dologról beszélünk, beleöntjük, hát ott bajt már nem okozunk, ott már csak javíthat rajta adott esetben, ha javít. Ha javít, örülünk neki, ha nem javít, így jártunk. Nem kerül olyan nagyon sokba, hogy most rettenetesen nagy kidobott pénz lenne, de hosszú távú megoldást semmiféleképpen nem fog nekünk ez adni. És akkor most már tényleg ennyi volt az olajokról, meg a motorkenéséről. Következő témakörünk már majd a vízrendszer és a hűtés lesz, de előtte megint nyomunk egy kis zenét.
Trust.
négy keréken. Támogatja a Seibiko Autószerviz.
És ismét itt vagyunk a csütörtöki négy keréken című műsorunkkal. Aki most csatlakozott esetleg a hallgatóink táborába, azoknak elmondanám, hogy ma a hozzám beérkezett különböző kérdésekre válaszolok, illetve a különböző felvetéseket próbáljuk meg egy kicsikét megint csak kivesézni, lehetőség szerint röviden és tömören. Nos, hát egy rövid és tömör kérdés, jó Renault kocsiba egyszer csak elment a fűtés. Ilyenkor mi van? Hát kérem szépen, ilyenkor gáz van, illetve nem gáz van, hanem víz van, sőt víz nincs. Tehát ez azt jelenti, hogy nem cirkulál a meleg víz a fűtőradiátorban. Ezt aránylag egyszerűen le tudjuk ellenőrizni, a motortérbe megtalálható az a két cső, gumicső, amin keresztül a víznek be kell jutnia az utastérbe, ezt meg kell fogni kis mancsunkkal, a járó motornál meg kell nézni, hogy valóban tényleg az történt, hogy nem cirkulál a meleg víz. Lehet, hogy a cső egyébként még úgy, ahogy meleg is, de egyrészt annak nagyon forrónak kell lenni, másrészt meg nem összenyomhatónak. Tehát ez azt jelenti, hogy levegő van a rendszerben, és a levegő a radiátorunkban nem fog fűtést produkálni. Ez azt jelenti, hogy a rendszerből valahol veszik a víz. Ez azt jelenti, hogy valahol vagy lukas valami, szivárog valami, vagy esetleg rosszabb esetben maga a motor eszi meg a vizet. Mindenféleképpen kivizsgálást érdemel a dolog, és a lehetőség szerint minél kevesebbet közlekedjünk innentől kezdve az autóval. Azért a fűtés megy el először egyébként, mert általában az autók döntő többségében a radiátor a legmagasabb pontja a vízrendszernek, és ugye a levegő pedig jó szokásához híven igyekszik, törekszik fölfelé, és ebbe a radiátorba szépen megáll, itt már gyakorlatilag szép lassacskán kiszorítja a vizet, onnan is csak gyűlik a levegő. Aztán egy idő után, akkor még nem melegszik a motor, hozzáteszem, tehát a motornak a hőmérséklete teljesen normális lehet, hiszen ő neki ez a vízmennyiség, ami a radiátorban cirkulál, ez nem egy alapvetően nagy mennyiség, nem hiányzik. Aztán későbbiekben természetesen ez már tud nagyobb kalamajkát is okozni, amikor ez a levegő mennyiség már esetleg lejjebb kerül a radiátornál, és máshol is egy légbuborék keletkezik. Tehát magyarul elmegy a fűtés, akkor lehetőség szerint sürgősen menjünk szakértőhöz, és vizsgáltassuk meg vízügyileg a technikát, mert valami miatt a fűtővízünk eltűnt. Aztán ehhez csatlakozóan kérdezték, ami természetesen abszolút nem csatlakozik ehhez a dologhoz, maximum annyiban csak, hogy vízről van szó benne. Ugyanis a következő kérdés az ez volt, hogy mi a vízbeszívás, mi az, amikor egy motor vizet szív? Hát az nagy baj, amikor egy motor vizet szív. Tehát ez akkor mondjuk, hogy vizet szív egy motor, amikor olyan körülmények között közlekedünk, hogy ahol a levegő szűrőnek a beömlő nyílása, tehát a levegő beömlő nyílás van, azon a beömlő nyíláson keresztül víz kerül be a rendszerbe. És ezt a vizet szépen, ez a víz keresztül rohan a beszívó rendszeren keresztül, és bekerül az égéstérbe. Na most azt tudni kell, hogy az égéstérbe, oda be van kalkulálva sok minden, de az összenyomhatatlan folyadék az nincs bekalkulálva. Jön fölfel a dugattyú, megtelt közben, vagy hát ha nem is megtelt, de legalábbis egy csomó víz van már az égéstérbe, a beszívás miatt megérkezik, és egyszerűen elfoglal egy megfelelő, egy elég nagy térfogatot ez a víz, nem összenyomható, és óhatatlanul mechanikai sérülést fog okozni. Rosszabb esetben szétrobban az egész motor szinte, tehát nagy fordulattal megyünk, bejön a víz, nem lehet összenyomni, leszakad a dugattyú, vagy a hajtókar, vagy bármi ilyesmi. Nagyon komoly dolog lehet, kisebb esetben, vagy enyhébb esetben, csak elkezd bicegni, beszorul a motor, mert megszorul időnként egy pillanatra, ugye a többi henger azért megy, az átvinni, előbb-utóbb ebből is mechanikai sérülés lesz, úgyhogy nagyon vigyázni kell. Ez akkor fordul elő, mikor nagy vízmosáson vagy óriási pocsákon, ilyeken nagy gázzal megyünk át, fölfröcskölödik minden, ugye az autó eleje feltolja maga előtt szinte egy kicsit a vizet, és aztán úgy kerül be. Másik, amikor nagy szakadó vihar, nagy szakadó eső van, és nagy vihar van, és akkor közlekedünk, és ugye általában a levegőt a gépháztető és a hűtőrács környékéről szívják ezek az autók be, és az a rész egy nagy mennyiségű vizet kap, és ez keresztül rohan mindenre. Elmondanám, hogy még a levegőszűrő sem tudja megakadályozni azt, hogy a víz adott esetben átkerüljön rajta, hiszen papírszűrőkről beszélünk, ami átázik, összeugrik, ugye szív a motor előteljesen, összerántja ezt a levegőszűrőt, és mellette súlyt már megy is befele a víz, és oda az egész dolog. Úgyhogy nagyon vigyázni kell, amikor ilyen nagyon vizes körülmények vannak. Nem véletlen az, hogy például azok a versenyautók, amik olyan körülmények között versenyeznek, ahol ilyen vízmosásokon kell keresztül menni, akár terepraliba, vagy még raliba is adott esetben vannak olyan gyorsasági szakaszok, illetve olyan versenyek, amikor nagyobb vizes ügyek vannak, vagy nagy szakadó esők vannak, hogy felvezetik a jobboldali áoszlop mentén egy ilyen csövet, és majdnem a tető szintjéről szívják az autók a levegőt, ezt lehet látni, mint egy kémény gyakorlatilag, úgy megy, és a zárt rendszer onnan fentről szív. Másik dolog, amikor még ilyen probléma előfordulhat, amikor karambolos egy autó, megtörténik a karambolos javítás, és ugye amit senki nem lát a sárvédő alatt, ott a műanyag dobbetét mögött, van az úgynevezett szívászaj tömpító doboz, ez egy ilyen műanyag doboz általában, megreped, elkerüli a javítónak a figyelmét, hogy az ott megreped, úgy maradt, és akkor bizony nem kell bazi nagy vízbe belemenni, hiszen lent a kerék, ahogy veri a sárvédőn belül azt a vizet, ugye az a műanyag dobbetét az nem hermetikusan zár, becsusszan egy kis víz ott, és már is be tudja szívni a motor, és ugye nagy szívás van, nagy mennyiségű levegőt szív, tehát ez a víz az gond nélkül bemegy vele együtt, és aztán oda lesz az egész technika. Tehát ez jelenti a vízbeszívást, hát ne legyen tapasztalata senkinek se ezügyben, mert ez egy eléggé fájó és meglehetősen drága dolog tud lenni egy vízbeszívott motornak a javítása. Most megint zene, és folytatjuk tovább itt a Lanzson négy keréken.
Keréken. Támogatja a Seibiko Autószerviz.
Na, és akkor egy nagyon érdekes kérdés, ami megint csak az autózás alaptémakörét feszegeti, ugyanis hát az autózásban az egyik nagy-nagy alaptétel az energia megmaradás törvénye, ha tetszik, ha nem. Tehát, hogyha mi valamiféle fajta teljesítményt szeretnénk a technikától elvárni, akkor bizony nekünk oda be kell fektetnünk valamilyen egyéb energiahordozót, mert különben nem működik a dolog. És aztán a másik része a dolognak ugye a hatásfok, hogy utána a befektetett és a nyert energia közt mekkora hatásfokkal dolgoztunk. A kérdés ugyanis arra vonatkozik, hogy az elektromos fogyasztók mennyiben befolyásolják az autó teljesítményét. Hát azt kell mondanom, hogy elég rendesen befolyásolják, persze nem mindegyik egyformán, de bizony be lehet terhelni egy autót elektromosan olyan rendesen, hogy nagyon erőteljesen érzékelhető lesz már a teljesítmény kiesés. Nyilvánvaló, minél túlméretezettebb, minél nagyobb, minél erősebb motor, annál érzékelni, minél több erőtartalék van benne, de mondjuk egy ilyen 100 lóerő környéki alapvető középkategóriájú kocsinál, már ha csak egy klímát bekapcsolunk, lehet érzékelni egy érdi emelkedő, megyünk fölfele, kikapcsoljuk a klímát, és már kicsit fickósabban megy rögtön a technika, és akkor a klíma gyakorlatilag akár 10-15 lóerőt is le tud venni egy jó klíma, egy rossz klíma, meg még akár többet is. Aztán itt vannak ugye ezek a különböző hifi berendezésének az erősítői, amik szintén ugye nem a menetszél fűti őket, tehát gyakorlatilag el az elektromos áramra van szükségük, és ugye ennyi wattos, annyi wattos, amannyi wattos, na most hát azért valahol be kell jönni megint csak annak a energiának, ami ezt a hangteljesítményt létrehozza, plusz mellett az a hő, ami keletkezik. Ezt mind-mind a motornak az erejéből, a motor teljesítményéből szívkázzuk el adott esetben ezeket a teljesítményeket. Úgyhogy bizony el kell gondolkodni azért rajta, vagy mikor egy utólagos szenont beszerelünk egy autóba, és akkor azt mondjuk, hogy hát ez tök jó, mert ez nem fogyaszt. Igen ám, de aztán veszünk 4000 k, meg 6000 k, meg így kapcsol, úgy kapcsol, ilyen trafó, olyan trafó, és akkor tudni kell azt is, hogy hát azok is trafókkal működnek, gyakorlatilag a trafók pedig miről szól, elektromos áram átalakítása, tehát megint csak visszük az elektromos energiát. Nem véletlen az, hogy igazából a komolyabb nagy teljesítményű autóknál, illetve a sportkocsiknál és a versenyautóknál is ma már olyan rendszereket építenek ki, akár már gyárilag is, hogy amikor például padlógázos gyorsítás van, és igazából mindenre szükség van, mert nagyon menni kell, akkor az autó automatikusan kikapcsolja a klímát, kikapcsolja a generátor töltését, lehetőség szerint minden energiát arra használjunk fel, hogy a motor minél nagyobb gyorsulást, minél nagyobb gyorsítást tudjon előadni. Ezt abban a pillanatban picit elvettük már a gáz, mert már egészen jól haladunk, visszaad ő nekünk mindenféle luxust és mindenféle egyebeket. Na hát ennyire fontos, ennyire lényeges, tehát ezért nagyon lényeges dolog, hogy mennyire terhelünk be. Hiszen a generátor, ami ellátja árammal gyakorlatilag a rendszerünket, azt a motor forgatja egy égszíjon keresztül, tehát gyakorlatilag a főtengely fordulat számát terheljük be azzal, hogy a generátort minél nagyobb teljesítményre ösztökéljük, minél nagyobb teljesítményt akarunk levenni belőle. Ennyit az elektromos fogyasztók és a teljesítmény viszonyáról, aztán hát szenonval egyebekről beszélünk. Na, a következő történet nagyon érdekes. Ugyan már részben beszéltünk róla, ami még fogunk is majd részleteibe, de azért mindenféleképpen megér egy pár mondatot. A polírozás, az autófényezésének a polírozása, illetve a foltosodás. Hát mindenki találkozott már ezzel a dologgal, hogy fel kell polírozni az autót, mert akkor milyen szép lesz, milyen klassz lesz. Na most azért vigyázat. Szóval itt nagyon-nagyon komoly hibákat el lehet követni adott esetben, és többe lesz a leves, mint a hús. Az egyik alapvető dolog az, hogy ezért tisztában kell lennünk vele, hogy a polírozás az egyáltalán mit jelent, és mikor van értelme. Ugye az autónak a fényezése egy több rétegből álló rendszer, aminek a legfelső rétege egy kopásálló és fényt adó lak réteg, egy kemény lak réteg. Ezt fújják a végén rá, és akkor gyakorlatilag ez megvédi a színt, illetve az egész autót, és ez ad egy csillogást, mi egymást. Na most, mikor megyünk az autóval, a levegőben lévő kis homokszemcsék például a súrlódás hatására szépen csiszolgatják ezt a lakot. Na most ez akármennyire is kemény ez a lak, és akármennyire is kopásálló, azért egy idő után elkezd egy picikét mattulni. Na most ezt a mattulást, ezt lehet felpolírozni, ezt lehet felcsiszolni. Ugye nyilvánvaló, hogy ha össze lehetett karistolni, akkor ezt a karistolást össze lehet, föl lehet egy picikét csiszolni úgy, hogy ez összefüggő legyen, és ezek a kis apró kis karcok ne legyenek benne. Ez lenne tulajdonképpen a polírozás. Na most azért tudni kell, hogy végtelenségig nem lehet egy autót polírozni, egyrészt, másrészt pedig nem mindegy, hogy mivel és milyen módon végezzük ezt a polírozást. Egészen apró, extrém példa, amikor is ugye kitalálta X, hogy az ő egyébként szerintem nagyon szép állapotú 2 éves autóján, majd ő ezt most felpolírozza, elment az üzletbe, vásárolt polírozóanyagot, vásárolt egy ilyen kézi polírozó gépet, és vasárnap délelőtt apa szabadidős tevékenysége az autószerelés, neki állt polírozni. Na most elmondanám, hogy egyszer csak elkezdett elszíneződni az ajtó, mert ugye az ajtón kezdte természetesen, az ajtó kellős közepén. És ami az érdekes volt benne, ugye fölkente ezt a kenőcsöt, elkezdte ezzel a polírozó géppel csiszolni ezt az egész ajtót, és annyira felmelegedett a rendszer, hogy nem a lak sérült, hanem alatta a festék. Tehát elszíneződött. A falak gyakorlatilag teljesen sértetlen volt, és a lak kibírta minden további nélkül azt a hőt, hanem alatta a lévő festék elszíneződött, és egy gyönyörű, nagy, bazi, barna folt lett alatta. Úgyhogy gyakorlatilag elértük a polírozással azt, hogy újra kellett fényezni az ajtót. Tehát azért mondom, hogy ezzel a polírozással csinyán lehetőség szerint olyanra bízunk, aki már látott ilyet, aki tudja, hogy hogyan kell csinálni, és felelősséggel fog nekiállni, mert tönk lehet tenni egy egész fényezést vele. Na most megint zene, és utána jövünk vissza 4 keréken itt a Lanzsban. We'll be right back.
tengeréken. Támogatja a Seibiko Autószerviz.
Na, ezután a morbid polírozásos történet után azért meg egy picikét beszélünk a fényezéssel kapcsolatosan egy pár ennél az egy kicsit pozitívabb dologról is. Tehát igazából ez a polírozás, ezt azt is el kell dönteni azért elég konkrétan, hogy szükség van rá egyáltalán. Tehát ez a polírozás, az autónak a polírozását én úgy gondolom, hogy általában egy normál autó, egy normál fényezés, az a 4-5 polírozást bír ki különösebb gond nélkül, aztán utána már bizony elkezd annyira elvékonyodni a lak, hogy az már adott esetben még el is csúnyítja az autót. Nem egyformán kopik ugyanis az autónk, nem egyformán kopnak a felületek, és hogyha már valamelyik részt nem tudjuk rendesen polírozni, a többit meg én, akkor aztán mindenféle buta mat foltok meg egyebek lesznek rajta. Másik nagyon lényeges dolog, hogy amikor mondjuk valamilyen javítás volt az autónkon, akkor ugye szokták mondani, hogy hű, akkor most polírozzuk össze az egészet. Na most azért annak megint csak ne álljunk neki amatőr módon otthon. Tehát a fényezők, én véleményem szerint a fényezők tudnak a legszebben polírozni. Tehát egyrészt őnekik vannak azok az anyagaik, amiket a megfelelő festékekhez a megfelelő módon ki tudnak választani. Másrészt pedig ők tudják, hogy hogy kell bánni ezekkel a dolgokkal, az, hogy normálisan néznek ki. Én is szoktam karosszéria javításos autónál ilyet csináltatni, hogy akkor le van fújva az eleje, mint tudom, lökhárító, sárvízű géptető, hogy akkor a többi részt meg polírozzuk föl, és akkor úgy fogják csinálni, hogy az egész normális egységesen nézzen ki, egységes képet mutasson, mert azt nagyon el lehet csúnyítani az autót vele. A másik pedig, hogy egy friss fényezésre nagyon vigyázni kell, életlenül senkinek sem eszébe, hogy esetleg azt is megpolírozza, mert egy lak attól, hogy megszáradt és kemény és szépen néz ki, attól függetlenül nagyon-nagyon sérülékeny tud lenni, nagyon sokáig dolgozik még, tehát gyakorlatilag arra nagyon vigyázni kell, nagyon figyelni kell rá. Másik fele a dolognak, amikor szokták mondani, ugye, hogy bele kell fújni valahova egy ilyen javító szint, egy kis javító festéket, és akkor nagyon szép lesz, azt majd megpolírozzák, és akkor állati jól fog kinézni. Na, megint nagyon figyelni, hogy milyen festék lesz az egyáltalán, milyen minőség, mit lehet ezzel kezdeni. No, akkor körülbelül ennyit mára. Én nagyon köszönetet mondanék a műsor elkészítésében szereplő és közreműködő kollégáknak, Ránfol Schulznak, Varga Tibor Balázsnak, Sziszonnak és Eddi Messznek, valamint Filimon Elődnek és Tord Györgynek. A jövő héten ismételten jelentkezni fogunk itt csütörtökön, négy keréken a különböző kérdéseitekre a választ, illetve a műsorunkat össze tudjuk állítani ezekből a válaszokból. Addig is jó szórakozást, jó rádiózást mindenkinek, és jövő héten csütörtökön ismét találkozunk itt a Lanzs Rádióban.